Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Terjeszd ki kegyességedet és igazságodat a mi szíveinkre. Amen. Testvéreim, fennállva magasztaljuk Urunkat, első zsoltárunk első versszakát énekeljük el. Helyünket, 25. zsoltárunkat keressük meg, 25. zsoltárunknak énekeljük első három versszakát, így kezdődik, szívemet hozzád emelem. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk Sámuel próféta könyvében. A 9. részből olvasom az igét, az első 9 verset. Volt egy benyámini származású tehetős ember Benyáminban, akinek Kis volt a neve. Abiéleknek a fia, aki Ceror fia, aki Bekórát fia, aki Afia fia volt, volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú. Nem volt nála szebb Izrael fiai között, egy fejjel magasabb volt az egész népnél. Egyszer elvesztek Kisnek, Saul apjának a szamarai. Kis ezt mondta a fiának, Saulnak. Védj magad mellé egy legényt, indulj útnak, és keresd meg a szamarakat. Bejárták Efraim hegyvidékét, és bejárták Sálissá földjét, de nem találták meg. Majd bejárták Saalim földjét, de ott sem voltak. Végül bejárták Benyámin földjét, de nem találták meg. Amikor Cúf földjére értek, ezt mondta Saul a vele lévő legénynek. Gyere, menjünk vissza, különben apám értünk fog már aggódni, nem a szamarakért. De ő így felelt neki. Nézd, az Isten embere itt van ebben a városban. Tisztelik ezt az embert, mert minden beteljesedik, amit mond. Menjünk el hozzá, talán meg tudja nekünk mondani, hogy melyik úton menjünk. Saul ezt mondta legényének. Jól van, menjünk, de mit viszünk annak az embernek? Hiszen a kenyér elfogyott a tarisznyából, és nincs mit vinnünk ajándékba az Isten emberének. Mi van nálunk? A legény megint válaszolt Saulnak. Nézd, van nálam egy negyed ezüstsékel. Odaadom az Isten emberének, hogy mutassa meg nekünk az utat. Azelőtt ezt mondták Izraelben, ha valaki elment Istent megkérdezni, gyertek, menjünk el a látóhoz, mert akit ma prófétának neveznek, azt régebben látónak hívták. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek most, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással hajtjuk meg fejünket ezen a vasárnapon is. Megköszönjük neked, Urunk, hogy te létezel. Megköszönjük a te életedet, megköszönjük öröktől való létedet, és megköszönjük, hogy bennünket is megformáltál, és gondod volt az elmúlt napokban ránk. Urunk, az út, amelyen járunk életünkben, sokszor tele van nehézségekkel, gödrökkel, árkokkal, emelkedőkkel, és tele van örömökkel is. Reád bízzuk, Urunk, a mi életünket, és kérünk, hogy te mutass utat nekünk, úgy, ahogyan énekeltük, utaidat mutasd meg. Megköszönjük neked, Urunk, a tegnapi munkát és csendességet is. Megköszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy veled lehettünk és gyülekezetünkről beszélgethettünk, imádkozhattunk, presbiterek. Kérünk, hogy fogadd a mi szolgálatunkat, Isten tiszteletünket, úgy, hogy az neked kedves lehessen, és valódi Isten tisztelet legyen. Amen. Megkérem presbiter testvéreimet, hogy jöjjenek ki az úrasztalához, a gyülekezetet pedig, hogy foglaljon helyet. Egy éneket szeretnénk énekelni.
Mint a szép éles patakra, a szarvas kívánkozik, lelkem úgy jó hajt uramra, és hozzá fohászkodik.
Délelőttjén, a csendes délelőttön énekeltünk együtt, és ahogyan látjátok, tudjátok, nem ott tanultuk ezt a Zsoltárt, a 42-et, de úgy gondolta Mihály testvérünk, hogy olyan szépen szólt tegnap a presbitérium, hogy most is szolgáljunk itt közöttünk egy énekkel. Testvérek, folytassuk a mi istentiszteleti közösségünket, és most énekeljünk közösen, ugyanilyen bátran, határozottan, zengve Istennek, az ige hirdetésre készülve 370. dicséretünket keressük meg, a második versszakát énekeljük el. Isten üzenetét Szentlélek segítségével szeretném megfogalmazni. Írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében. Az első részben, a 16. és 17. versekben a következőképpen. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt alkalommal, ahogyan együtt olvastunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelét, akkor felfigyeltünk arra, hogy az apostol az ő személyes megbízatását, személyes küldetését, személyes vágyát egészen őszintén és mindenfajta csallang nélkül megírja a gyülekezetnek, annak a gyülekezetnek, a rómaiaknak, amely gyülekezetet nem ő plántált, nem ő alapított, de amelynek híre van, és ezért hálát ad könyörgésében. Biztosan veletek is megtörtént és megtörténik, hogy amikor elindultok, akkor szüleitek arra bátorítanak, hogyha megérkeztek, akkor hívjátok fel őket. Gyakran megesik útnak indulva az ember, ilyen szülői bátorítást és biztatást kap, ha megérkezel, fiam, hívjál fel.
És már azt is tudom magam is, bizonyára ti is, hogy ez a kérés nem csak akkor fogalmazódik meg, amikor a szülő mondja a gyermekének, hanem amikor a gyermek mondja idősödő szüleinek. Tudjuk jól, ebben a gyülekezetben is, éppen egyik presbiter testvérünk életében néhány esztendővel ezelőtt milyen fájdalmas volt, amikor a nagy héten utolsó napjain nem a megérkező fia hívta fel, hanem valaki a mentőből, hogy a fia és a menye meghalt. Ez az aggódás van ott a szívünkben. Amikor azt mondjuk gyermekeinknek, és azt mondjuk szüleinknek, hogyha megérkezel, hívjál fel. A dolgok egyébként valószínűleg nem alakulnak másként akkor sem, hogyha mi ott vagyunk. De amikor nagy a távolság kettőnk között, akkor bizony aggódunk. Természetes állapot. Célba érkezni ugyanis mindig fontos. Hogy hová megyek, és megérkezek-e, az mindig fontos. Cél kijelölése nélkül tulajdonképpen az ember élete barangolás. Az erdőben való járkálás, és sokszor az elveszettségnek az érzése. Azt mondja egy helyütt a példabeszédek könyve, ha nincs kijelentés, ha nincs Istennek kijelentése, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja tanácsát. Aztán másutt azt mondja a példabeszédek könyvében a Szentíró, hogy vezetés nélkül elbukik a nép. Ha nem tudom, hogy honnan, hová szeretnék eljutni, akkor, ahogyan énekeljük egyik ifjúsági énekünkben, akkor csak céltalan a mi életünk. A vezetés, a cél meghatározása az egyén életében mindig az egyik legfontosabb. Mert onnantól kezdve tudom, hogy milyen úton juthatok el a célhoz. Ha nincsen cél, akkor nincsenek lépések, akkor nincsen átgondolt haladás, akkor tulajdonképpen nincsen élet. Céltalan futottam, szoktuk énekelni sokszor. Ez a fajta céltalanság jelenik meg, vagy jelent meg a felolvasott ószövetségi igében. Ott van egy tehetséges ember, ott van a leendő első király, Saul, akit az édesapja elküld az elveszett állatoknak a felderítésére, megkeresésére. És ha így mondanánk magunk között, ha Isten ránk bízta volna ennek az igének a megfogalmazását, bejárt a tolnád baranyát, és nem találta azokat az állatokat, amelyek fontosak. És ekkor felkiált, hogy menjünk most már haza, mert akkor apánk aggódik majd miattunk is, hogy mi vesztünk el. Hogy mi tűntünk el, nem pedig az állatok. És akkor jön a tanács, jön a bátorítás, itt van ebben a faluban a látó, itt van ebben a faluban a próféta, itt van ebben a városban az, akiről úgy hírlik, hogy minden, amit mond, meg lesz, azaz úgy lesz, menjünk el, talán megmutatja nekünk azt az utat, hogy megérkezzünk a szavanakhoz. Az ember életének egy nagyon fontos kérdése az elindulás, az út maga és a célba érkezés. Nos, kedves testvérek, azért mondtam el bevezetésként ezeket a sorokat, ezeket a szavakat, mert Pál apostol, amikor a rómabeli gyülekezetnek megírja ezt a levelet, akkor ennek a levélnek két kicsiny verse, amit most felolvastam, ez a cél meghatározás. Ez a cél, amit szeretne az apostol. Ráadásul egy olyan cél, amely Isten célja is. Az üdvösség evangéliumának a hirdetése. Valaki azt mondta a levélnek két soráról, hogy tulajdonképpen az ige hirdetésnek, a prédikációnak az a textusa, amelyet felolvasunk, ez a levélnek a textusa. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga kijelentését nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Ez a cél meghatározása az apostolnak. És mivel meghatározta a célt, hogy az evangélium azért hirdettetik, hogy minden hívőnek üdvössége legyen, ez alá rendeli az ő életét, ez alá rendeli a cselekedeteit, ez alá rendeli minden szolgálatát. Ez az életének a célja. Ahogyan imádkoztunk az alkalom előtt, az Isten tisztelet előtt, akkor egy olyan ige hangzott el, amely meghatározza a megérkezésnek az útját is. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet, a kiindulási pont, és a végső, az utolsó, a megérkezés. Azt olvassuk a Szentírásban sokszor, hogy amikor egy ember elindul, akkor öröm van. Emlékezzetek vissza azokra a percekre, azokra a pillanatokra, amikor kicsin gyermeketek vagy unokátok elindult, az első lépéseket megtette. Valahogy az ember akaratlanul, és ilyenkor elkezd tapsolni, örvendez, boldog. Aztán utána már megszokja, hogy a gyermeke jár, szalad. Jézus azt mondja, hogy öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérésekor. Ilyen öröm van, mint amikor a gyermek elkezd indulni, elkezd járni. De azt mondja Jézus, hogy ez az első lépéseknek az öröme. Ez nem a megérkezésnek az öröme, ez nem a megérkezésnek a boldogsága. Gondoljátok el, hogy micsoda fájdalom egy szülőnek, hogyha azt látja, hogy a gyermeke nem fejlődik, ha nincsenek nagyobb lépései, hogyha megmarad a lépése ugyanolyannak, mint amilyen egy 10 hónapos, 1 éves, 13-14 hónapos gyermeknek a lépése. A megtéréskor öröm van a mennyben, hogy elindult valaki, de a megérkezés, a teljesség, az azt mondja az ige, amikor az omega lesz Jézus Krisztusban. És úgy jellemzi Isten a megérkezés, hogy egy öröm vacsora, egy öröm lakoma, amelyben valóban kiteljesedik az öröm, mindenkire átterjed az öröm. Ez a megérkezésnek az öröme. És közben pedig ott van az út, amit járunk, amit élünk, és ezen az úton bizony meg kell látnunk azt, hogy gyakran van, hogy elesünk. Gyakran van, hogy kaptatónak kell mennünk, felfelé. Gyakran van, hogy hullámvölgyek vannak az életünkben. De a cél attól cél marad, hogy aki elindult, az megérkezzen a teljességbe, megérkezzen Jézus Krisztus teljességébe. Gyakran ott van a probléma, úgy látom, kedves testvérek, a mi keresztény életünket, hogy valaki a megtérést gondolja a teljességnek, és utána pedig van benne egy elégedetlenség, egy kiégettség. Aztán megint másoknál azt látom, hogy azt gondolják, hogy az Isten országába való megérkezés, az a fajta omega teljesség állapota, az meg valami kezdet. Így szokták ezt mondani, hogy na jó, de mi mit fogunk csinálni a mennyországba? A testvérek, amikor megérkezünk a mennyországba, az már nem a kezdete lesz valaminek, hanem a teljessége valaminek. Az lesz az öröm teljessége. Számunkra e kettőnek az összekeverése gyakran fájdalmas terheket hordoz az életben. megtért ember panaszkodik, hogy miért van még mindig bűnöm? Hát azért, mert nem a teljességben vagy. Az útnak az elején, közepén, utolsó harmadában, de nem a teljességben Jézus Krisztusban. De ezekben a helyzetekben nem az a megoldás, hogy elveszítem a célt. Mert akkor elvész az én holnapom, az én jövőm, az én értelmem. Gyökösi Endre János evangéliumának egy magyarázatánál azt mondja, amikor így olvassuk az igében, a 14. részben, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, akkor ez a helykészítő egy olyan szó, amit egy picit, hogyha fülelünk már rögtön érteni is fogunk, ez egy pro domos. Van az az áruház, a domos, az otthon áruház. Ez a pro domos, az otthont készítő. Aki elkészíti valaki számára a szálláshelyet. Régen ez a katonáknak készített szálláshely volt, amit valaki előkészített, hogyha jön a katona, akkor ott legyen az étkezése és a szállása megoldva az ókori időkben. De ugyanúgy jelentette ez a prodomoszt, nagyon érdekes, a révkalauszt is, aki előkészítette a hajóst, hogy hazaérkezzen a hosszú útról, bevezette a kikötőbe, hogy végre utána megölelhesse majd a családját, hogy otthon lehessen. És egyesek szerint a kalózkodásnak az egyik negatív jele az volt, hogy voltak ilyen ál prodomoszok, ilyen ál révkalauzok, akik zátonyra futtatták a hajót, és akkor utána a bajtársaik, vagy inkább a zsiványságban társaik kifosztották a rakományt. Vigyázz! Az életednek a végén, amikor elindultál, nehogy egy ilyen anti-prodomosz, egy ilyen rossz helykészítő, egy rossz útkészítő, egy rossz révkalauz vegye kézbe az életedet, mert akkor szátonyra futsz. És most azt mondja a Pál a római gyülekezetnek, hogy az én célom, hogy megismertessem mindenkivel az evangéliót, amely üdvösségre vezet. Nem könnyű. Egykor sem volt könnyű, és ma sem volt könnyű. Mert az emberben ott van az állandó kíváncsiság, hogy hogyan jutok el ehhez a célhoz. El sem tudjuk képzelni, kedves testvérek, hogy mennyire babonás, istentelen, a mai kifejezéseinkkel élve okkult volt az a világ, amelyben Pál apostol élt. Az ókor nem egy kedves lányregényt mutatott be. Halott látók, állatok vonulásából jósolók, hatalmas kultuszi áldozatok, idegen isteneknek a tisztelete, gomba módra szaporodó, különböző világvédeti, vallási közösségek, mind-mind ebben a látásban akartak segíteni, hogy valaki megérkezzen a célhoz. Vagy, hogy ne érkezzen meg a célhoz. Hogy kalóz módjára elvegye az életének a célját. Azt hiszem, nincsen új a nap alatt. Hogyha valaki kinyitja a televíziót, beleolvas az újságba, akkor azt kell mondani, hogy ebben a tekintetben egészen bizonyos, hogy nem mentünk előre a világban. Nagyon sok kereső ember van, nagyon sokan szeretnék tudni az útjukat, nagyon sokan szeretnék tudni azt, hogy melyik az az út, amely igazán vezet, ahol biztonságban lehetnek, és nagyon sokan királják a portékájukat. Szinte el sem hisszük azt, nem egymásról, hogy mennyi embernek van egy nagyon furcsa berögzöttsége, egy céltévesztése a saját életével kapcsolatban, hogy módszereket keresnek és módszereket kutatnak az emberek, Mondhatnám most is, ma is, a legfurcsább világnézetek, legfurcsább kereti misztikák, taktikák, okkult babonák közepette. Nem jobb a helyzet. És mi itt téblábolunk, ugyanúgy, mint ahogyan téblábolt az apostol az agórán, és akkor egyszer csak megszólal Pál, azt mondja, hogy én egy valakit tudok, aki célja, útja, értelme lehet az én életemnek, aki majd elvezet engem az üdvösségre, aki elvezet engem a teljességre, azt mondta ő, Jézus Krisztus. Oda sokan vágnak ilyenkor Pál szavába az ókorban, és oda sokszor vágnak ilyenkor a mi szavunkba, hogy hát nem gondolod te ezt komolyan. Fantáziáz. Jézus Krisztus lenne. Hát ez egy zsidó ember volt. Ács volt. Egy csodadoktor volt. Ő lenne az út, az igazság és az élet mindenki számára. Egy keresztre feszített, elítélt. Ő lenne minden bűnnek a hordozója, minden adósság kifizetője. Egy sírjából rejtélyes körülmények között eltűnt valaki, aki feltámadt volna a halálból. Ez mondják az egykoriak, és mondják a maiak. Ez lehetetlen. És akkor megszólal az apostol. Ebben a céltévesztett világban, aki világosan tudja, hogy kitől jött, hol jár és hová tart, azt mondja, nem szégyellem az evangéliumot. Nem szégyellem Jézus Krisztust. Nem szégyellem ebben a világban. Tudjátok, kedves testvérek, az egyik magyarázó azt mondja, és én nagyon egyetértek vele, bevallom őszintén. Mert hogy átélem a napi szinten ezt, és hiszem, hogy ti is átéritek ezt. Hogy vannak olyan magyarázók, akik arra bátorítanak bennünket, hogy azt vallják, hogy ezt a mondatot pozitív értelemben kellene nekünk megfogalmaznunk. Egyébként lehetőséget ad a nyelvtani forma erre, hogy valahogy így, hogy én bizonságot teszek Jézus Krisztusról. És ez egy nagyon kedves útnak tűnik, hogy ezt így fordítsuk, de hadd maradjak én ennél a nem csak magyar fordítástán, hanem idegen nyelvekben is meglévő fordítástán, hogy nem szégyellem, mert azt mondja az egyik magyarázó, hogy ezt csak olyan valaki mondhatja el, akit bizony az élete során megkísértett az a dolog, hogy szégyellje. Ugye érzitek ennek a nehezét? Hogy megkísért mégiscsak az a dolog. Mondjam, vagy nem mondjam? Ha megint ebben jöjjek elő, hogy Jézus Krisztus megkísért bennünket. Legyünk olyan őszinték legalább, mint az apostol. És az apostol azt mondja, hogy ennek ellenére nem szégyellem. Amikor belém tódol mindaz, hogy most hallgassak, legyek néma, legyek csöndes, akkor sem szégyellem az evangéliumot. Akkor sem szégyellem Jézus Krisztust, akkor sem szégyellem, hogyha megragadnak, akkor sem, ha elutasítanak, de őt nem tagadom meg. Miért? Mert itt a cél. Itt van a rómaiaknak a cél, itt van a csobánkaiaknak a cél, itt van mindannyiunknak a cél. Azért nem szégyellem az evangéliumot, mert az evangélium azért jelent meg, hogy üdvösséget adjon. Hogy benne jelenjen meg az a teljesség, amit Isten elkészített az őt szeretőknek. Benne minden megvan az örök üdvösség tekintetében. Jézus Krisztus földi útjától, Betlehemtől a Golgotáig, születésétől az ő haláláig, benne van mindaz, aki üdvösségre, a teljességre, a megérkezésre vágyik, annak ne legyen hiába való, üres az élete. nem szégyellem az evangéliumot. És aztán azt is elmondja, hogy azért nem szégyellem ezt az üdvösség evangéliumát, mert Isten ebben nyilatkoztatja ki a maga igazságát. És higgyétek el, testvérek, ez az isteni igazság, ez most nem arról szól, mint amit mi a jog formájában szeretnénk gyakorolni. Nem arról szól, hogy most egy bírósági tárgyaláson vagyunk, és akkor előjönnek a dolgaink, hanem az Isten igazsága, amikor itt most megszólal az apostol, akkor azt mondja, hogy az Isten igazsága Krisztus keresztje. Ez nem az embernek az igazsága, mert az ember igazsága az, hogy Krisztust a keresztre feszíti. De Isten igazsága az, hogy engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Hogy minden igazságtalanság ellenére, ami őt érte, mégsem fut el a kereszttől. Az Isten igazsága úgy jelenik meg az evangéliumban, hogy Isten bizonyítja be, hogy ő hűséges. Ez az Istennek az igazsága. Hogy ő hűséges. Hogy amit kimondott egykor, az nem változott. Hogy az Istennek az az akarata, hogy minden ember megtérjen. És hogy eljusson az üdvösségre. Ez nem változott meg. És ezért adta a keresztet. Ez Isten igazságáról beszél. Nem a miénkről. Hadd húzzam alá még egyszer. Mert hogyha a mi igazságunkról lenne szó, akkor mi kárhozatot és halált érdemelnék. A mi igazságszolgáltatásunknak ez a következménye. Isten igazságának pedig az a következménye, hogy Jézus Krisztus áldozza fel helyettem, miattam és érettem. És azért olyan idegen számunkra Isten igazsága, mert ezt épp ésszel, egyszerű ésszel, szeretet nélkül felfogni lehetetlen. Az Isten igazsága másodszor azt is jelentheti, az Ószövetségben ilyen zsoltárokat olvasunk, hogy beavatkozik. Az Isten igazsága és az Isten szabadítása a zsoltárok könyvében sokszor párhuzamosan jelenik meg. Egyet be is jelöltem a 98. zsoltárból. Megmutatta Isten szabadító erejét a népek szeme előtt, és nyilvánvalóvá tette az ő igazságát. Itt, amikor ezt a zsoltáros képet látjuk, bármilyen furcsa, ugyanannak a szónak, ugyanannak a képnek, a zsoltáros költészeti nyelve egyenlőség jelet tesz az igazság és a szabadítás között. De ugyanezt olvashatnánk a 35. zsoltárban is, amikor azt imádkozza, hogy ítélj meg igazságoddal. Az azt jelenti, hogy szabadíts meg a te igazságoddal. És azt is jelenti, amikor itt olvassuk, amikor Isten igazságára hivatkozik, mint a levél céljára hivatkozik most az apostol, hogy az Isten igazsága, meg az önmagam igazsága között van egy nagyon komoly ellentét. Gondoljátok végig, amikor saját magatokra és saját magamra tekintek, amit nyakasságnak, önfejűségnek szoktunk mondani, a maga igazát szajkózza. Ugye? Ismerős ez a kép. Amikor a magam igazát szajkózom az Istennek. Ez teljesen más, mint az Istennek az igazsága. Az Istentől való igazság. Mint az embertől való igazság. Nos hát, ezért fontos, hogy ne csak a levélnek legyen célja. Ez az igevers, még egyszer mondom, a rómaiakhoz írott levélnek a célverse. Ezért iratik meg minden, hanem hogy az ember életének is legyen célja. Az ember életének a célja, aki a kezdeti lépéseket is adja, és a végső teljességet is adja. Jézus Krisztus. És ezért mondja ennek a szakasznak a végén, hogy az igaz ember pedig hitből fog élni. Ez az egyetlen egy lehetőség, hogy megérkezzünk a célhoz. A hitből való élés. Az Isten igazságának a kijelentése a hittől függ. De ez nem egyfajta szuper kegyességet jelent, kedves testvérek. Nem egy külön teljesítményt. Nem egy olyan valamit, amit nekem előbb el kell végeznem ahhoz, hogy Isten az ő üdvösségébe bevigyen. Ez nem egy olyan magasra állított léc, amelyet először át kell ugranom. Hanem a hit egészen egyszerűen azt jelenti, hogy Isten, az igazságos Isten, meg ahogyan mondtam, szinonimája a Zsoltárok könyvben a szabadító Isten, kinyújtja felém a kezét. És ezt a kezet megfoghatom. Kinyújtja felém, hogy vezessen. A hit mindig ez az elfogadó hit. Olyan szép, egyre kevésbé élem meg, most már nőnek a gyerekeim, hogy amikor a szülő lenyújtja a kezét, csak úgy lenyújtja a kezét, és a gyermek beleteszi az övét. Amikor kamaszodik a gyerek, akkor már ezt nem nagyon szereti. De az, amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kicsi gyermekek, akkor ezt jelenti, hogy Isten úgy lenyújtja a kezét. És úgy beletehetem. Ezért van az, hogy a megérkezés, a célba érkezés, az hitből lehetséges. Ez persze az elfogadást jelenti. De testvérek, legyünk nagyon józanok és nagyon őszinték. Miért utasítanánk ezt el? Miért utasítjuk ezt el? Ezt az egyszerű dolgot, hogy Isten oda nyújtja a kezét, hogy elvezessen bennünket a célhoz. Tudom, én is átéltem ezeket a dolgokat, és a küzdelemnek a részese vagyok ma is. De láttunk ifisekkel egy filmet, egy lányról szól, még ezt elmondom, Abigailnek hívják ezt a lányt. Most az egyik legnépszerűbb videó a nagy videó megosztó oldalon. Nagyon szép történet, egy keresztény lányról van szó, 24 évesen, nagyon súlyos beteg lesz. És 24 évesen meghal. És előtte készít egy videót, 9 perc az egész. Megrázó, de nagyon őszinte. Nagyon őszinte. És azt mondja ez a lány, hogy csodára várt, hogy meggyógyuljon, de meg kellett tanulnom, az egyik mondata nagyon szíven ütött, hogy a csoda csak a teljességnek az árnyéka. Nagyon szép. A csoda a teljesség árnyéka. És utána azt is elmondta, hogy az életében az idő az lerövidült. És az emberi kapcsolatokban megtanulta, hogy az emberi kapcsolatokban és az Istennel való kapcsolatban, itt van az a hitből hitbe kifejezés, ez azt jelenti, hogy legyen mélysége. Hogy eljusson a lehető legmélyebb, legbizalmasabb pontra. És én tudom azt, hogy ahogyan szoktuk mondani, hogy idős korban és nagyon rövid idő alatt el lehet jutni Istennek a szeretetének a teljességébe, mélységébe. Ez az, tényleg tudom azt, hogy a halálos ágyon is meg lehet térni. Ez igaz. De gondoljátok el azt, hogy Isten ezt most ajánlja, most indít. És eljuthatunk persze ugyanahoz a mélységhez, csak közben ad egy gazdag, kiteljesedő életet. A jutalom ugyanaz lesz, de ma a kezét nyújtja. Olyan egyszerűen, olyan tisztán, olyan őszintén, mint ahogyan Jézus Krisztus jött erre a földre. Mert hogy benne adja ezt. Jöjjetek! Legyen célja, legyen tartalma, legyen értelme a mi életünknek, hogy elinduljunk, legyen öröm a mennyben, és legyen boldog lakoma, amikor majd célhoz érkezünk, amikor a teljesség Jézusban a miénk is lesz. Amen. Válaszoljunk fennállva testvérek az igére. 462. énekünket keressük meg. Énekeljük el mind a három verszakát. Szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által látjuk a mindennapi életünkben, családunkban, hogy célok nélkül csak céltalan bolyongunk. Látjuk munkánkban, hogyha nem jelölünk meg pontokat, ahová szeretnénk elérkezni, akkor szellemileg és testileg is ellustulunk. És látjuk, Urunk Jézus Krisztus, hogy mi az a cél, amit Te odaadtál nekünk, amelyet megmutatsz. És köszönjük Neked, Urunk, hogy nem csak egy belső vágyakozás, epekedés lehet, hogy majd csak valahogy a miénk lesz. Te nem izzadságot vársz ezért, hanem egyszerű, Te őszinte odafordulást hozzád, mert Te vagy az, aki elvezetsz a célhoz. Te vagy, Urunk, az a helykészítő, aki oda viszel az Atyához. És köszönjük, hogy ebben a világban, melyben sok lélek kalóz van, akik zátonyra akarják futtatni a mi életünket, Te újra és újra megjelensz,
és vezetsz, hogy a célhoz megérkezzünk. Köszönjük a teljességet, és köszönjük a kezdetet. Köszönjük Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy őt értünk adtad, hogy nekünk céltudatos, értelmes, teljes és boldog életünk lehessen. Így imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért. Imádkozunk minden tagjáért. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, mindazokat, akik odafigyelnek te reád itt Csobánkán. Köszönjük neked, Urunk, hogy testvéri közösségben lehettünk együtt. Köszönjük neked, Urunk, gyülekezetünk előjáróit, presbiterjeit. Kérünk, hogy valóban te légy az ő vezetőjük is. Amikor néha fáradtságos, talán még igazán megterhelő is, és gyakran túlzott adminisztrációnak is tűnő üléseken kell ülniük, szavazniuk, dönteniük. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, akiknek életkérdéseik vannak. Imádkozunk, Urunk, megköszönjük, ahol te csodát adsz, a teljesség árnyékát, és imádkozunk, hogy betegjeink meggyógyulhassanak. Te taníts bennünket meglátni és elfogadni azt is, hogy a teljesség benned van. Részesévé tettél bennünket itt, de annak teljessége a te országodban lesz nyilvánvalóvá. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, községünk vezetőiért, országunkért, református egyházunkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném megköszönni gyülekezetünknek az elmúlt héten végzett munkáját, minden szolgálatát és adományát. Köszönöm, hogy együtt voltak a csobánkai testvérek is imádságos közösségben Biblia órán. Hirdetem testvéreimnek, hogy a 2014. évi választói névjegyzéket imaházunk irodájában elhelyeztük. Kérem testvéreimet, hogy ezt nézzük át, és ha esetlegesen valamilyen hibát vétettünk volna benne, akkor kérem, hogy szóljanak a testvérek. Igyekeztem a lehető legfigyelmesebben elkészíteni mindent. Azt is tessék jelezni, hogyha esetleg a cím megváltozott, vagy ha valaki másképpen használja a nevét, mint ahogyan a névjegyzékben szerepel. Köszönöm szépen! Kedves testvérek, jövő hét vasárnaptól Pomázon és Csobánkán ökumenikus imahét alkalmai lesznek. Ebből a hétből 6 napból 5 nap Pomázon lesz, egy nap pedig majd Csobánkán. Az imahétnek a címe, hát részekre szakítható-e Krisztus? Az első alkalma január 19-én, jövő héten vasárnap, 16 órakor lesz Pomázon a szerb ortodox templomban. Majd január 20-án a református templomban lesz Pomázon, és
Kedden is a református templomban lesz, de az evangélikus testvéreinknek az alkalmát. Szerdán majd Pomázon a Caritas házban, csütörtökön pedig a római katolikus templomban lesz. És ezt követően január 24-én 18 órakor lesz pénteken itt Csobánkán a római katolikus templomban az alkalom, amelyre engem kértek meg szolgálni. Egy hetet visszalépünk most, jövő héten 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órakor énekalitóbánk, kedden bibliaórát tartunk Csobánkán és Kékkereszt alkalmat Pomázon, szerdán bibliaórát tartunk Pomázon, melyen meghallgatjuk a gyülekezet irattárában megtalált első pomázi ökumenikus istentiszteletnek a hanganyagát. Ez 1968-ban volt. Csütörtökön imaóránk lesz Csobánkán, pénteken 7 órától pedig ifjúsági bibliaóránk lesz. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon, alkalmaink előtt éneket fogunk majd tanulni. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elérkezett. 273. dicséretünket keressük meg, első verszakát énekeljük el. Vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk, Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Áldás végesség, Isten velünk, viszontlátásra!